Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Ézsaiás próféta könyvéből az 50. fejezet első 10 versét olvasom a következőképpen. Ezt mondja az Úr. Hol van anyátok vállólevele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani. Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek. Íme dorgáló szavammal kiszárítom a tengert. Pusztává teszem a folyókat. Bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát adok rá. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köbdösés elől. De az én Uram, az Úr megsegített engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbeszállni velem? Álljunk elő együtt, ki az én vádlom? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, melyet megrágott a móly. Aki közöttetek féli az Urat, hallgasson szolgálja szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjék Istenére. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk ezért. Kedves testvérek, virág vasárnap látszólag egy picit furcsa, hogy ez az a vasárnap, amikor az Úr bevonulását ünnepeljük, Jeruzsálembe történő bevonulását ünnepeljük, és kapunk egy ószövetségi prófétai igét az ige hirdetéshez. De majd rá fogunk jönni, hogy azért ezek a dolgok összefüggenek. Mert hogy virág vasárnap alapvetően egy fordulópont a böjtben. Innentől kezdve minden nagyon fel fog gyorsulni, mert most kanyarodunk rá a végjátékra, arra az igazi célra, amiért Jézus valójában elindult annak idején a tanítványaival Jeruzsálem felé. Virág vasárnap még ünnepli a tömeg. A latin neve az ünnepnek az, hogy pálmárum, hiszen a pálma ágakat vágtak le és terítették Jézus lába elé, meg a felső ruháikat, és hozsannáznak, és ünneplik. Nagy csütörtökön már ott vagyunk az utolsó vacsora asztalánál, Júdás közben elárulja Jézust, elfogják, nagypénteken pedig üvölti a tömeg, hogy feszítsd meg, és végül a Golgota hegyén megfeszítik a megváltót. És ebben a felfokozott tempóban most azt gondolom, hogy 2024 virág vasárnapján mi úgy tekinthetünk az Úr Jézus Krisztusra, aki úgy érkezik hozzánk, mint a bűnök fölött győzni érkező Krisztus, a bűnök fölött győzni érkező megváltó. És innen kell egy picit visszafelé olvasni Ézsaiás sorait. A babiloni fogságban szenved a nép, amikor Ézsaiás megírja ezeket a sorokat, és ebben a fogságban megfogalmazódik a népben az a gondolat, hogy elhagyta őket az Isten. Azért vannak ott, mert az Isten, aki Ábrahámot kiválasztotta, elhagyta őket. És hogyha belegondolunk ebbe a lelki mélységbe, az azt gondolom, hogy lélektanilag sokkal nehezebb és mélyebb érzelmi válság, mint egyáltalán nem hinni az Istenben. Hinni egy Istenben, aki elfordult tőlem, az azt gondolom, hogy megrázóbb, mint azt mondani, hogy nincs Isten. És ebben a helyzetben kiállt egyszer csak fel Ézsaiás, hol van anyátok vállólevele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak a bűneitek miatt, adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani. Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek. Íme dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, pusztává teszem a folyókat. Büzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát adok rá. Ézsaiás a nép és Isten kapcsolatát a házassághoz hasonlítja nagyon gyönyörűen, mert ez a legbelsőségesebb kapcsolat, amit alapvetően az ember meg tud élni. És a mózesi törvények értelmében a férjek vagy férfiak csak úgy válhattak el a feleségüktől, hogyha nekik váló levelet adtak. Ami hitelesítette azt, hogy az elvált asszony immáron szabadon mozoghat, félreértés ne essék, az elvált asszonyoknak nem volt túl nagy reputációja az ókorban, de ez a válólevél garantált nekik némi társadalmi elfogadottságot. És ez az, ami hitelesítette a válást. Amikor Ézsaiás a házassághoz hasonlítja a fogságban lévő nép és Isten kapcsolatát, akkor az az első kérdés az Isten igéjében, hogy hol van a válólevél. Ha én elhagytalak titeket, akkor hol van a válólevél? Kitől kaptátok meg? Nagyon mély ez a kérdés, mert azt gondolom, hogy valójában ezt a kérdést mi is nagyon sokszor tesszük fel, amit a zsidók feltettek Babilonban, csak nem így. Mert hogy ők azon keseregnek, hogy elhagyta őket az Isten a fogság miatt, de valójában mi is sokszor kérdezzük meg azt az életünknek mély pontjain, hogy hol van ilyenkor az Isten? Nagyon-nagyon sokszor fogalmazzuk meg, amikor szenvedésekkel nézünk szembe, amikor tragédiák érnek bennünket, hogy hol van az Isten. És ez lehet, hogy máshogy van megfogalmazva, de minőségében ugyanaz a kérdés, amit a zsidók tesznek fel. Lehet nyilván a fogságot úgy definiálni, mint az Isten büntetését a zsidók bűnei miatt, de ennél azért egy picit összetettebb a helyzet. És én azt gondolom, hogy amikor megfogalmazódik bennünk, hol van ilyenkor az Isten jellegű kérdés, akkor amögött az én szerény tapasztalataim szerint két dolog szokott jelen lenni, lehet, hogy tévedek, és akkor az Isten óvja meg a gyülekezetet a lelkész tévedésétől, de az én tapasztalataim szerint, amikor feltesszük azt a kérdést, hogy hol van az Isten, akkor két dolog szokott a háttérben meghúzódni. Az egyik az, hogy az Isten éppen próbára tesz bennünket. Ahogy Ábrahámot is próbára tette. És a próbatételnek az Isten kezében mindig oka és célja van. Olyan oka és olyan célja, ami arra irányul, hogy bennünket változtasson. Hogy ne hagyjon meg az állóvízben, hogy ne hagyjon meg olyannak, amilyenek vagyunk, hanem elkezdjen formálni bennünket olyanná, amilyenné ő a szándéka szerint bennünket teremtett és megváltott. És ez néha fáj, mert amikor az Isten megmetsz bennünket, akkor sokszor vág ki belőlünk olyan dolgokat, amik lehet, hogy bennünket az Istentől elválasztanak, de attól függetlenül mi azokhoz ragaszkodunk. És az ember nem szeret megválni olyan tulajdonságoktól, olyan szokásoktól, olyan lelki tartalmaktól, amikhez ő ragaszkodik. Akkor sem, hogyha kap valami mást egyébként az Istentől, ez akkor is egy nehéz személyiség próbáló feladat. A másik pedig, ami a hátterébe szokott lenni ezeknek a hol van az ilyenkor az Isten jellegű kérdéseknek, arra azt gondolom, hogy tankönyvi példa a zsidók babiloni esete. Következetesen figyelmen kívül hagyták az Istent. Ha az Isten jobbról jött, akkor ők balra néztek. Ha az Isten balról szólt, akkor ők jobbra néztek. Nem figyeltek arra, hogy mit mond nekik, és nem egyszer-egyszer, hanem hosszú-hosszú évtizedeken keresztül elnémították a lelki ismeretüket, elcsendesítették a prófétákat. És ezt egyébként a 21. század embere is nagyon professzionálisan tudja megcsinálni, hogyha az Isten valami számomra kellemetlenre figyelmeztet, akkor én is nagyon könnyen fordulok félre. És még kifogást is tudok találni sokszor a félrefordulásomhoz. És amikor a babiloni fogságra ránézünk, akkor, mint mondottam, lehet úgy egyszerűsíteni a fogságot, hogy ez az Isten büntetése a zsidók bűnei miatt, de ez egy sokkal összetettebb történet, mert nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. Nem egyszer csak betoppan az ország északi határán Babilon és elhuccolja a zsidókat. Ez évtizedekig zajlik, mire ez kialakul. És az Isten végig figyelmeztet. Az Isten végig szól. Az Isten végig küldi a maga prófétáit, hogy intse a népet, intse a királyt, intse a papokat, intse a másik prófétát, aki letért az útról, és konstans néz félre mindenki. Elhiszik, hogy ők egy pici, alig több mint egymilliós vagy pármilliós nép. Nekik osztottak lapot annál a kártyaasztalnál, amit a kor nagy világhatalmai egymással játszanak. És azt hiszik, hogy majd ők eldöntik Babilon és Egyiptom csatáját. Majd ők a választott nép. Majd ők ügyesen lavíroznak. És miközben az Isten szól, hogy nem ez az irány. De ne Egyiptom bálványaival foglalkozz, ne Babilon bálványaival foglalkozz. Ne hadvezérektől és királyoktól várjál megváltást, hanem tőlem. Az Istenettől, aki elhívtam Ábrahámot, aki kiválasztottalak, rám hallgass, akkor a nép nagyon egyszerűen és gyorsan félrenéz, csak a lába előtt lévő dolgokra figyel, a rövid távú célokra figyel, a gyors sikerre, a gyors meggazdagodásra, és aztán évtizedek alatt eljut arra a pontra, a nyomornak arra a pontjára, ahol egyébként csak az az Isten lehetne a mencsmára, akinek ő tudatosan fordított hátat. És Babilon nem vált meg. És Egyiptom nem vált meg. Sőt, felátoz. Gondolkodás nélkül. És eljutunk a fogságba, és a nép kesereg és siránkozik. Elhagyott bennünket az Úr. Pedig a valóság az az, hogy ők konstans félrenéztek. Nem azzal foglalkoztak, hogy mi volt az Istennek az igéje, melyik Jeremiást is megdorgálták, mikor kinyitotta a száját. És akkor itt jutunk el arra a pontra, mint mondottam, ez nem egyszerű büntetés, mert valójában a fogság az Isten kezében az egy tanító eszköz. Tanítás arra, hogy a nép végre megértse, hogy mi a különbség az önsajnálat, meg a bűnbánat között. Ezt nagyon sokszor mi is összekeverjük, kedves testvérek. Amikor látjuk a magunk hibáit, tudjuk, hogy magunktól jutottunk oda, ahova jutottunk, és akkor elkezdjük saját magunkat sajnálni, hogy jaj, ha okosabb és ügyesebb lettem volna akkor, amikor. De ez még nem bűnbánat. Akkor is, hogyha úgy fogalmazok, hogy jaj, de megbántam, hogy ez még akkor sem bűnbánat. Ez még csak önsajnálat. A bűnbánat az ott kezdődik, kedves testvérek, hogy felismerjük, hogy van bűnbocsánat az Istennél. És az Istenhez viszem a bűneimet. És nem elkezdem megmondani az Istennek, hogy hogyan kellene egyébként megbocsájtani nekem, aki nagyon ügyes és jó híve vagyok, hanem úgy fogadom el a bűnbocsánatot tőle, ahogy adja. Ahogy felkínálja és átnyújtja. És valójában itt válik el az önsajnálat a bűnbánattól, mert az önsajnálatban sok esetben csak addig jutunk el, hogy a saját bűneinket olyan jó lenne helyrehozni a saját ötleteink alapján. Milyen jó lenne, hogyha ez a nyomor most így megszűnne, ahova saját magamat juttattam. A bűnbánatban meg tudom, hogy van megbocsátás az Istennél. Lehet, hogy nem úgy, ahogy én ezt elképzelem. És akkor változtatnom kell a magamon, meg a hozzáállásomon. Lehet, hogy más utakat talál ki az Isten a maga bűnbocsánatának az érvényesítésére, mint ami számomra elsőre kényelmesnek tűnik. De ott van a bűnbocsánat és a kegyelem az Istennél. És amikor mi most Ézsaiás soraira ránézünk, akkor hadd emeljek ki két mondatot ebből az ézsaiási történetből. Akik közöttetek félik az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény bizony, nem ragyog rá fény, bizzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Én kimerem jelenteni, hogy a fogságból éppen szabaduló nép elé kiálló Ézsaiás nem magáról beszél. Nem arról beszél, hogy a szenvedő nép, illetve nem csak arról beszél, hogy a szenvedő nép végre hallja meg a prófétai szót. Aki közöttetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára, aki sötétségben jár és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében és támaszkodjon Istenére. Végig ez volt a megoldás. Végig ennek fordítottak hátat, és akkor csak még egyetlen egy mondatot hadd emeljek ki ebből a történetből, hogy értsük, hogy hogyan függ ez össze a Jeruzsálembe éppen bevonuló Krisztussal. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát adok rá. Ott fordul át az egész történet, hogy a babiloni fogság az valójában a bűnökből való krisztusi szabadításnak az előképe. Amikor az Isten úgy dönt, hogy jön a szabadítás, és ezzel is tanítja a zsidóságot, hogy végre megtanuljon bízni benne, készíti elő a történelemben az embert, hogy felkészüljön a krisztusi igazi szabadításra, akkor ott valójában már előre mutat, hogy majd jön az a szabadítás, ami nem birodalmakat renget meg, ami nem kormányzatokat buktat meg, ami nem rabszolgákat tesz szabaddá, és vezeti őket vissza a földjükre, hanem ami a bűnök rabszolgaságából mindenkit szabadít. És az nem úgy jön, ahogy mi várjuk. Nem úgy érkezik, ahogy mi azt elképzeltük. Feketébe öltöztetem az eget. Amikor mi a Jeruzsálembe bevonuló Krisztusra ránézünk, akkor nem nézhetünk úgy a Jeruzsálembe vonuló Krisztusra, hogy nem látjuk magunk előtt a nagypénteki eseményt, amikor a kereszt fölött feketébe öltözteti az Isten az eget. Mert bűnbánatra hív. Egy egész világot hív bűnbánatra. Hogy végre megértsük azt, hogy a Krisztus keresztjében ott van a bűnbocsánat. Hányan ismerték ezt ott fel? Hányan keseregtek, vagy hányan mertek bűnt vallani? Ézsaiás azt gondolom, hogy azt a nagyon erős kérdést teszi fel nekünk itt a bőjt utolsó célvonalában, hogy hallgatom-e a Krisztus szavát, hogy hallgatok-e a Krisztus szavára, hogy hallgatom-e azt a szolgát, akit az Isten értünk küldött, feketébe öltöztetem az eget és zsákruhát hozok rá. Lengethetünk, kedves testvérek, pálmaágakat és hurrá optimizmusban kereshetünk e világi megoldásokat. Bizonyos értelemben talán kell is. De amikor arról van szó, hogy az Istenhez tartozásunk minősége, vagy inkább átfogalmazom, az üdvösségünknek a kulcsa mi, akkor ott nagyon élesen szét kell választani az önsajnálatot a bűnbánattól, és a bűnbánatot nem szabad megrekeszteni az önostorozásnál, mert az a kereszt az azért adatott, hogy megértsük az üres sírt. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, téged kérünk arra, hogy rázd fel bennünket igéddel, hogy szólíts meg bennünket igazságoddal, hogy amikor kényelmetlen nekünk az a keskenyös fény, amire hívtál, akkor bátorítással erősítéssel, légy mellénk. Ha kell, akkor add mankóként a hónunk alá keresztedet, hogy támogasson, hogy ne akarjunk más irányokba menni, és mutasd meg azt, hogy a bűnvallás már nem a legegyszerűbb emberi feladat. Valójában felszabadít. Felszabadít, mert az általad elhozott szabadságot adja az ember szívébe, és abban a szabadságban megérthetjük, hogy gyermekeidként igaz szeretetre és szolgálatra vagyunk felszabadítva. Amen.